Isten igéjét a kiosztott lap szerint Márk evangéliumából a 11-es vers 12-14, illetve 20-26. Szakaszig olvasom föl. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. És a 20-as szakasztól. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben, bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magadat tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy ezen a vasárnap délelőtt összegyűlhettünk a te nevedben, és hogy itt vagy közöttünk, hogy megáldod ezt az alkalmat. Kérlek, áld meg Montit, hogy rajta keresztül az igéd a szívünkbe helyezd, és hogy velünk legyen az elkövetkező napokban. És ne csak a szívünkben, de a szavainkban és a tetteinkben is meg tudjuk élni azt, hogy lássák mind a barátok, a családtagok és a munkatársak egyaránt a környezetünk, hogy ezen keresztül is láthassák a te munkádat és a te áldozatodat, és minél többen megtérhessenek hozzád. Erre kérünk az Úr nevében. Ámen.
Aki növekedett fel egy gyülekezetben, valahogyan mi egy olyan kultúrában növekedünk fel, hogy majdnem azt mondom, hogy nem illik kérdőjelezni azt, ami benne van a Bibliában. Ha mi olvasunk valamit a Bibliában, akkor egyből azt mondjuk, hogy ez igaz. De valahogy, amikor én olvasom ezt az igét, amit most felolvastunk, van valami zavar bennem. Mert amikor én azt olvasom azt, hogy ott volt egy szegény fügefa az utca szélen, és levelek voltak rajta, és nem volt füge rajta, és utána olvasom a következő részben, hogy mert nem volt füge érése ideje. És akkor én azt mondom, akkor mi a probléma? Az, hogy nem volt füge rajta akkor. És én azt látom, hogy muszáj, mint hívő emberek, és mint kereső emberek, amikor mi olvasunk az igét, mérjünk fel, vállaljunk azt, hogy mi fölteszünk a kérdéset. Mérjünk mondani azt, hogy várja, valami nem stimmel itt. Én hoztam egy kis segítséget magammal ma. Kertemből hoztam. A fügefalról levágtam. Ó, szegény fügefa. Én bízom benne, hogy hónap reggel nem fog kiszaradni a fügefám. De azért hoztam ezt, mert lehet látni azt, hogy még mindig májusban vagyunk, és itt vannak a fügék rajta. És az volt az érdekes, hogy egy hónappal ezelőtt áprilisban, amikor láttunk az első levelek ezen, már ott volt a füge. Persze, kicsi volt akkor, de már ott volt a füge, ott volt a gyümölcs rajta az első másodpercben, amikor az ember látta a levelet. És akkor, amikor ebben az igében, amikor Jézus azt mondta, látta egy fügefát, és ő oda ment hozzá, és semmi gyümölcs nem volt rajta, akkor valami nincs rendben. Mert normális esetben, ha egy fügefán van level rajta, van gyümölcs rajta. És lehetséges, hogy ha valaki próbálna kóstolni ezt a fügét most, akkor nem lenne túl finom, de azt mondom, hogy ha valaki nagyon szomjas vagy nagyon éhes, akkor mégis kapna valamit abból a fügéből ilyenkor is. És mintha ez volt a vágy Jézusban, amikor ő oda ment ahhoz a fügefalhoz, hogy tudta azt, hogy nem lesz érett gyümölcs rajta. De az volt a vágy, hogy legyen valami. És nem volt. Amikor látjunk ezt a történet, amikor Jézus beszél, erről ő nem a fő célja volt, hogy legyen valami tanulmány a mezőgazdaságról ezzel kapcsolatban, hanem volt valami mélyebb mondani valója. Ezt csak ide teszem le. És az a mélyebb mondani valója az volt, hogy vannak olyan emberek, akik kívülről, messzeről nagyon gyönyörűen néznek ki. Ott vannak azok a gyönyörű, zöld levelek. Ott van, minden messzeről, kívülről jól néz ki. De amikor az ember megy közel ahhoz, az emberhez, és megnézi, hogy mi van, akkor azt látja, hogy lehetséges, hogy ezek a látványos dolgok ilyen, de mégis valami hiányzik belőle. És az, ami hiányzik belőle, az a gyümölcs. A gyümölcs nincs ott. És amikor Jézus mondta ezt a történet, ő konkrétan beszélt a farizeusokról. Hogy a farizeusok nagyon híresek voltak abban, hogy tudtak kívülről valami szépet mutatni. Ugyanezt látjunk, hogy nagyon sok ember él egy képmutató életet. A képmutató élet az egy olyan élet, amit én próbálok mutatni embereknek valamit, de valóban az nincs bennem. De valahogyan én próbálok csinálni azt azért, hogy legyen egy jó vélemény rólam. És Jézus megítéli ezt a fajta viselkedést ezzel a példával. Ő azt mondja, hogy ha csak a külső szép, és nincs gyümölcs, az kevés. Jézus beszélt, ahogy én említettem, a farizeusokról, akik próbáltak azt a külsőt mutatni. De én azt látom, hogy ez egy figyelmeztetés mindnyájunknak. Hogy mi milyenek vagyunk. Mi olyan vagyunk, mint az a fügefa, amit Jézus megítélt, vagy mi olyan vagyunk, mint egy olyan fügefa, amilyen van gyümölcs. És kis bátorításként azt mondom, hogy nem az a cél, hogy legyen a legszebb, a legnagyobb gyümölcs, de igenis az az elvárás, hogy legyen valami. És akkor fogunk látni azt, hogy ha van valami, ha az ember marad Krisztusban, mint hívő emberek. Ha mi maradjuk benne, akkor mi fogunk hozni gyümölcsöt. Utána, miután ez történt, egy kicsit fordult az egész beszélgetés Jézus és a tanítványok között, mert a tanítványok sokszor nem voltak képes felfogni mindent, amit Jézus mondott. Nekünk van nagy előny. Nekünk már le van írva az egész. És akkor mi tudunk az összefüggésekben találni dolgokat, tudunk találkozni olyan emberekkel, akik éveken keresztül tanulmányoznak ezt az igét, és akkor ők tudnak segítséget adni nekünk. Mondhatunk, hogy a tanítványok előnyben voltak, hogy ott volt Jézus, és tudtak kérdezni tőle, De nem rendelkeztek azzal a háttér információval, amire van lehetőségünk. És azért, amikor a tanítványok láttak ezt, ők nem nagyon foglalkoztak a mondani valóval, hanem amikor a következő nap oda mentek az utcán, és láttak azt a fügefát, és láttuk, hogy az a fügefa kiszaradt, akkor az volt a kérdés, hogy hú, Jézus hogyan tudja csinálni ilyesmit? Már olyan sok csodát láttak. Olyan sok dolog, amit Jézus tett, ami természet fölötti volt, én azt mondom, hogy illet volna jutni arra a pontra, azt mondja, hogy csak egy fügefa elpusztítani, az egy sima úcs. 5000 embernek adni, az már valami, de csak egy fügefa, az nem olyan nagy dolog. De mégis volt egy kérdés benne, hogy hogyan lehet ez? Hogyan lehet ez? A 21. versben Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és várja, egy oldal tovább. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd a fügefa, amelyet megatkoztál. Kiszaradt. Jézus így válaszolt neki. Higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj föl és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hisz, hogy amit mondott, azt megtörténik, annak meg is aratik az. Megint van problémám. Az én életemben én eddig nem láttam egy hívő ember se, akinek van olyan hite, hogy ő tud imádkozni, hogy az a hegy menjen a tengerbe. Valaki tapasztalta ilyesmit? Szerintem senki nem látta ilyesmit. Jézus se csette ilyesmit. Akkor miről van szó itt? Akkor azt mondjuk, hogy akkor ne vegyünk figyelembe ezt az igét. Nem hiszem, hogy az lenne a megoldást, hanem tovább kell kutatni. És én két dolgot láttam, amikor olvasom ezt, és amikor kutattam. Az egyik kutatásomban az volt, hogy volt egy mondás, amit használtak abban a kultúrában, amikor volt egy nagy tanító. És azt a tanító tudta magyarázni valamit, ami nagyon nehéz volt megérteni, akkor az emberek azt mondták, hogy ennek a tanítónak van a képessége mozdítani egy hegyet. Valóban ők nem gondolták, hogy azt a tanító tud mozdítani egy hegyet. A nyelven vannak olyan kifejezések. A Bibliában olvasunk más hely, hogy mindenki a városban oda ment. Valóban nem mindenki oda ment, hanem amikor mi olvasunk, hogy mindenki ott volt, akkor azt mondja, hogy egy hatalmas nagy tömeg. Mi így beszéljük. Angolul van egy olyan kifejezés, nyelvtanárok tudnak újat tanulni ma. Én olyan éhes vagyok, hogy én tudném meginni egy lovat. Két dolog van furcsa ebben, az átlagember nem szívesen eszi lóhúst. A másik az, hogy abban a mondatban, amikor mi azt mondjuk, hogy nem csak egy lóba, mi én olyan a hétre, hogy én tudnám megenni egy egész lóbat. Akkor nyilvánvaló, hogy az ember nem fog ezt csinálni. De valahogyan próbál kifejezni valamit, hogy ő nagyon-nagyon éhes. És ezzel, amikor Jézus használja ezt, ő nem várja azt, hogy ő az az elvárás, hogy bármelyik hívő ember mondaná egy hegyetnek, hogy menjél a tengerbe. De igenis ő azt mondja, hogy amikor mi kérjünk valamit, akkor legyen az a hit bennünk, hogy igen, Isten képesek mindent csinálni. Következő percekben szeretnék beszélni az imádságról. A Máté Evangélium a 7. rész, a 7. versben, amikor Jézus beszélt, ő a kövek között mondott. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Amikor mi olvasunk ezt a verset, mi azt olvasunk, hogy kérjetek. Lényegében, ahogyan mi olvasunk azt, benne van abban a versben, hogy kérjetek bármit. Bármit lehet kérni, és ha azt kérsz, mit olvasunk itt? Isten adja. Isten adja. Akkor megint azt mondom, hogy van egy probléma. Én az életemben részt vettem egy pár ima órán, és én hallottam nagyon sok imádságot, és nem történt. És az emberek nem kaptak azt, amit kértek. A héten kaptam hírt, hogy egyik régi szomszédom, az édesanyja, aki egykorú volt az én édesanyjammal, együtt növekedtek fel, amikor összeházasodtak, házakat vettek egymás mellett, hogy tovább legyen az ő kapcsolatuk egymással, és kaptam azt a hírt, hogy ez a nő 88 évesen csütörtökön meghalt. Én azt mondom, hogy a mi két családunk nagyon voltunk összenőve, ott volt három gyerek, tudok mondani azt, hogy a két fiú az én életemben a két legjobb barátaim voltak, majdnem azt mondom, hogy végig. És én tudom azt, hogy ugyanazok az ügyvédek abban a városban, ahol növekedtem fel, akik imádkoztak, aki Bolyért, amikor Bolya beteg volt, imádkoztak a nőért. És imádkoztak az ő gyógyulásért, mert az utolsó évben ő rákos beteg lett. Ők arra imádkoztak, hogy ő gyógyuljon meg. És a héten meghalt. Tegnap volt a temetés, én azt mondom, hogy ez egy olyan temetés, ahol részben gyász van, de részben ünnepség. Mert a család tagokban mindenki, aki ott van, tudta azt, hogy ő most a mennyben van. Nincs semmi kétség bennünk a fölött. De a kétség abban van, hogy két héttel azelőtt, amikor valaki imádkozott, hogy meggyógyuljon, és nem gyógyult meg. Akkor mi a helyzet? Hogyan gondolkodunk Istenről, ha ő azt mondja a Biblia versben, hogy kérjetek, és adatik nektek. És mégse az történik. Két héttel ezelőtt, amikor néztünk azt az ige szakaszt, amit beszélt a házasságról, és azok a helyzetek, amikor az emberek elválnak. Mi azt láttunk, hogy a Bibliában vannak olyan versek, ami csak mond egy tényt, és utána van egy másik hely, amikor mondja a kivételek. Ma délelőtt van egy hasonló helyzet. Vannak olyan versek, akik mondnak valamit, de utána vannak más versek, amit adnak feltételek. Az én meggyőződésem, hogy Isten sohasem azt gondolja, hogy bárki kérhet bármit, és garantálja, hogy ő kapja azt. Mert ha az lenne, akkor én biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt van, azt kérne, hogy ő ne legyen beteg, és azt kérne, hogy legyen sok pénze munkanélkül. Nem munkanélküliség, munkanélkül legyen pénz. Mindenki kérne ilyesmit. Hogy milyen jó lenne a mi életünk, ha mi tudnunk csak játszani minden nap az egész nap. És ha Máté 7-7 szerint, akkor van így olyan, amit majdnem azt mondjuk, hogy Isten ígéri ezt a lehetőséget nekünk, csak kérni kell. Sajnálom, vannak olyan emberek, tév tanítók, akik azt mondja, hogy ez teljesen így van. Kérjed bármit, és azt kapod. De a mi feladatunk, amikor mi tanulmányozunk, amikor olvasunk az Isten ígéje, az egyik feladatunk, hogy olvasunk a szöveg környezet. Hogy mi jön előtte, és mi jön utána. A másik feladatunk az, hogy kell figyelembe venni a teljes írás, és nem csak egy-egy vers. Mert amikor mi olvasunk a teljes írás, akkor látjunk azt, hogy van nagyon sok helyen, ahol van kiegészítés abban, hogy valóban mit lehet kérni, vagy hogyan kell kérni. Kezdjünk a környezettel. A szöveg környezettel már itt. Már itt Jézus azt mondja egy feltétel arra, hogy amikor kérjük. Előtte azt mondja, hogy nem mindegy, hogy az ember hogyan kéri valamit, hanem azt mondja, hogy hittel kell kérni azt. Ha valaki nem kér hittel, akkor nincs alap arra a kérésre. És amikor én gondolkodom, hogy mi hittel kérjünk valamit, ez azt jelenti, nem feltétlenül azt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy Isten fog csinálni ezt, hanem amikor én hittel kérem valamit, meg vagyok győződve arról, hogy Isten tud csinálni azt. Ha én nem hinném, hogy Isten tud csinálni valamit, akkor nem fogok kérni tőle. Teljesen fölösleges kérni valamit tőle, amit őt nem tudna biztosítani. De az, hogy hittel kérem valamit Istentől, azt jelenti, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a mindenható Isten képes azt csinálni. Én hittel kérem dolgokat. A másik, amit látjunk ebben az igé szakaszban, a folytatás, ő kezd beszélni arról, hogy az emberek kell tanulni azt, hogy hogyan kell megbocsátani egymást. És nem szó szerint van itt, hogy a megbocsátás egy feltétel az imádságra, de az, hogy pont a következő vers azzal foglalkozik, én valahogyan látom, hogy igen. Ha én nem vagyok hálandó megbocsátani egy másik embert, ha olyan kemény az én szívem, akkor olvasunk itt, hogy az Atya sem megbocsát minket. Esetleg azt mondom, hogy fontos megérteni azt, amikor beszéljük a megbocsátásról, hogy két helyzetben kell figyelembe venni. Az egyik helyzet, amikor valaki megtér. Amikor valaki jut arra a pontra az ő életében, amikor azt mondja Istennek, hogy szükségem van egy megváltónak. Legyél az én megváltom, én megvallom az én bűneimet, megvallom azt, hogy én eddig próbáltam irányítani a saját életemet, Isten, bocsáss meg. Legyél az Úr az én életemben. És Isten megbocsát. És attól a perctől mi csatlakozunk az ő családjahoz. Ő megbocsát. Arról a fajta megbocsátás nem arról van szó itt. Mert ha Isten megbocsát, és ha ő befogad minket az ő családjába, akkor egy teljesen új állapotban vagyunk, és az nem változik. Az ő gyereke lettünk. De vannak más helyek, vannak más helyzetek, amikor az ember már, mint híver ember, tesz valami bűn. Például nem vagyok hajlandó megbocsátani egy másik embert, amikor bocsánatot kér. És akkor azt mondja, hogy ebben a helyzetben Isten se fog megbocsátani minket. És amikor Isten ebben a helyzetben nem bocsát meg minket, nem a kapcsolatunk veleről van szó, hanem a közösségünk. A kapcsolatunk Istennel az sohasem változik. Ha mi egyszer az ő gyermeke vagyunk, mi az ő gyermeke vagyunk. Nem kell félni. De én azt látom, hogy nem elég, hogy csak legyen egy kapcsolat vele. Nagyon fontos, hogy van az a közösség vele. És az, hogy legyen az a közösség vele, akkor szükség van arra, hogy mi képesek vagyunk bocsánatot kérni a mi bűneinkért, és mi képesek vagyunk megbocsátani a testvért, aki vétkezik ellenünk. A megbocsátás nem egy könnyű dolog. Egyszer tanítványok beszéltek Jézussal, és föltettek ezt a kérdést, azt, hogy hányszor kell megbocsátani a másik ember. Abban a kultúrában a kötelező volt háromszor. És azért, amikor kérdeztek tőle, hogy ha hétszer, az nagyon bőrkezű vagyok, ha én fölmegyek arra, hogy hétszer vagyok hajlandó megbocsátani a másik ember, ha hétszer kész vagyok megbocsátani, az elég? És Jézus azt mondja, hogy nem. Ő azt mondta azt, hogy 70-szer, 7-szer. Többször mondtam azt, hogy akkor az a 490, az nem jelenti, hogy mi már készítsünk egy listát. És mi azt mondjuk, hogy hú, az én feleségem most már a 430-nál van, csak még 60, és végre szabad leszek. Nem, amikor van a 70-szer, 7-szer, lényegében Jézus azzal azt mondja, nincs korlátozva. Nincs korlátozva. És amikor az az ember, bocsánat, de én azt mondom, hogy két hete ugyanezt csinált. És még egyszer ezt csinált. Én nem vagyok biztos, hogy ez a bocsánat kérés, amikor kér, én nem vagyok biztos, hogy az valóban az ő szívéből jön. Én most nem akarok megbocsátani. Ahogyan én olvasom az igét itt, ha én olvasom az Efézus 4.32-ben, nem az én feladatom dönteni, hogy 100%-ig szívből vagy nem. Az én feladatom, ha ő kér, én megbocsátom. Mert lényegében, mielőtt kell, hogy benne legyen az én szívemben a készség. Az egyik értelemben már megbocsátottam a szívemben, de fontos, hogy az történik a kapcsolatban is. És akkor van közösség azzal az emberrel. És akkor van közösség Istennel. És akkor Isten egy olyan helyzetben van, hogy válaszol az én kérésémet. A 66. Zsoltárban a 18. versben azt mondja, hogy ha van bűn a szívemben, akkor az Úr nem hallja az én imádságomat. Az nem jelenti, hogy nem hallja minden imádságomat, azt mondja, hogy mert ha én oda megyek, és én bocsánat kérek tőle, ő biztos meghallja azt. De amikor én tudom, hogy én bűnben vagyok, és én kitartok abban a bűnben, és egy másik dologban kérem az Isten segítséget, nem várhatom azt, hogy én fogok látni azt a segítséget. Lehetséges, hogy meg is kapom, mert Isten nagyon kegyelmes. De semmi elvárás nem lehet egy ilyen helyzetben. Még egy pár ilyen feltétel szeretnék kiemelni az Új Szövetségből. A Péter első levelében, a harmadik részben, a hetedik vers beszél a férfiakkal. És azt mondja a férfiaknak, hogy hogyan kell élni a feleségével, és utána azt a folytatja, azt mondja, hogy adjatok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközzék akadályba. Szóval ez azt mondja a férfiaknak, esetleg most a nők nem kell figyelni, de ezt azt mondja a férfiaknak, hogy ha mi nem megfelelő módon, ha mi nem megfelelő szeretetben éljünk a társunkkal, akkor, amikor mi imádkozunk, akkor az akadályozva lesz. De nyilvánvaló, hogy itt lehet szélesíteni ezt a gondolat, nem csak a férjekről van szó itt, hanem mindenki. Bárki, ha mi nem megfelelő módon éljünk a társainkkal, akkor az fog akadályozni a mi kapcsolatunk Istennél. És az fog akadályozni a mi imádságunk. Több helyen olvasunk azt, hogy amikor imádkozunk, olvasom például a János 14:14-ben. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Akkor hogyan imádkozunk? Mi imádkozunk, és az imádság végén mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus nevében, amen. Ez a jelentés, Jézus arról gondolt itt, hogy minden imádság végén kell mondani, hogy Jézus nevében? Vagy van valami más jelentés, hogy amikor mi imádkozunk Jézus nevében, hogy az pontosan mit jelent? Van több dolog, ami ezt tud takarni, hogy az ő nevében. Az egyik az, hogy mi azért tudunk egyáltalában imádkozni az Úrhoz, mert van kapcsolatunk vele a Jézus munkája által, ha Jézus nem halt volna meg a keresztfán. Ha ő nem végezte azt a munkát, akkor egészen más lenne a helyzet. De a másik az, hogy Jézus nevében benne van az, hogy amikor mi imádkozunk, az egységes a Jézus akaratával. Vagy más ige, majd visszatérjünk ahhoz a gondolathoz mindjárt, de a Jakab könyvében, a negyedik részben a következőt olvasunk. Kívántok valamit, és nem kapjatok meg? Ültök, és irigykedtek, és nem tudtok meg, és nem tudtok célérni, harcoltok, és visszajkodtok, mégsem kapjatok meg azért, mert nem kéritek. Akkor itt az egyik probléma az, hogy azért nem kapunk valamit, mert nem kérjünk. De jön a folytatás így. Vagy ha kéritek is, nem kapjatok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjatok ezt eltékozni. Akkor, ha valaki kér valamit, és csupa önző célból kéri azt, akkor azt mondja, hogy azt nem fogtok kapni. So, mi a szándék az imádságban, az is számít. Nem csak önző célból kérjünk. Meg egyet nézünk. Az első János 5. rész, a 14. vers. Azt iránta való bízalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérjünk, meghallgat minket. Ha mi kérjünk valamit, ami az ő akarata szerint, akkor mi kapjunk meg azt. Jézus az ő földi élete végén, amikor ő ott volt a kertben, és kellett egy harc benne is, egy ima harc. És abban a harcban, amikor Jézus beszélt az Atyával, ő azt mondta, hogy nem az én kívánságom, hanem hogy legyen meg a te akaratod. És amikor mi imádkozunk, szükség van arra, hogy mi egy hasonló alázattal lépjünk fel az Isten jelenlétébe. És mi tudunk mondani az imádságban, hogy Isten, én ezt szeretnék kérni tőled, de leginkább az a kérésem, hogy legyen a te akaratod ebben a kérdésben. Befejezem egy példával, gyakran használom ezt a példát, elnézést, ha már hallottad. Egy 20 évvel ezelőtt a lelkészem Los Angelesból itt volt, és egyszer itt predikált a gyülekezetben, és ő használta ezt a példát, és valahogyan a példa olyan segítséget adott nekem, hogy újból és újból látom, hogy ezzel nincs világosabb magyarázat ezzel. És a történet a következő, hogy az egyik este egy lány egyedül indult hazafele. És beült a kocsijába, és indult az úton hazafele. És ahogyan ez a lány ment az úton hazafele, egy teherautó jött utána. Amikor ő gyorsult, a teherautó gyorsult. Amikor ő fordult, a teherautó fordult. És megijedt, hogy mi van itt. Veszélyben vagyok. Tudném képzelni azt, hogy ő ott a kocsijában ő kezdett imádkozni. Hogy Uram segíts engem, hogy tudok lerázni ezt a teherautót. Fordult, gyorsabban, mint bármit, amit csinált, nem sikerült. Ott volt a teherautó az ő nyoma. végre látott egy benzinkútát, és úgy ment be a benzinkútba, hogy gyorsan kiugrott a kocsiából, és befutott a boltba. De úgy, ahogyan ő megállt, és kiugrott az őrkocsiából, a teherautó oda jött mögötte, a vezető kiállt, a teherautóból odafutott az asszony kocsiához, nyitotta a hátsó ajtót, és kihúzott egy férfiónak, aki el volt rejtve ott, azzal, hogy ő akart támadni ezt a nőt. A teherautó vezetője látta ezt végig. A teherautó vezető volt ez a nő segítsége. De az ő szemszögéből ő pont az ellenkezőt imádkozott. És én miért nem mondani azt, hogy néha, amikor mi imádkozunk, az, hogy mi nem látjunk mindent, nem jó a mi imádságunk. És azért látom azt, hogy Isten válaszol egy nemmel. Mert Isten más szemszögből látja a dolgokat. Az, hogy Isten nem válaszol egy igennel, egy másik percre, azt nem jelenti, hogy Isten nem szeret téged. Pont az ellenkező. Isten szeret téged. De ő látja a teljes képet. És ő látja, hogy mi az, ami kell nekünk. Remélem, hogy ma délelőtt, amikor beszéltem az imádságról, nem kialakult valakiben azt, hogy nem érdemes imádkozni, hanem én remélem, hogy pont az ellenkező. Az, hogy igenis érdemes fordulni az Úrhoz, de érdemes fordulni, hogy figyelembe veszünk ezek a Biblia feltételek. És esetleg hangsúlyozom ezt az utalsót, hogy amikor mi imádkozunk, szükség van arra, hogy legyen az alázat bennünk. Hogy mi azt tudunk mondani az Úrnak, hogy nem az én akaratom, hanem legyen a te akaratod az én életemben, mert azáltal te kapsz a dicsőséget, és az lesz a legjobb nekem. Forduljunk az Úrhoz bátran imádságban. Mondjunk el, mi van bennünk. Ő, mint szerető atya, ő figyel. És ő gondoskodik rólunk. Imádkozunk. Édes atyám, én tudom azt, hogy sokszor kevés a hit bennem. Kérjünk, segíts engem, hogy tudok jobban megismerni téged. Segíts minket, hogy jobban tudunk megismerni téged, és tudunk bízni benned, hinni benned. Segíts, hogy tudunk olyan kapcsolatban lenni veled, hogy merjünk mondani neked, mi van a szívünkben. De azt is kérjünk, hogy segíts, hogy legyen az az alázat bennünk. Hogy mindig tudunk mondani neked az imádságban, nem az, amit én akarom, hanem amit te akarod. Kérjünk, hogy ahogyan tanítottál a tanítványosok imádkozni, kérjünk, hogy tanítsd minket is. Most együtt imádkozunk azt az imádságot, amit a tanítványok tanulták az Úrtól. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te akaratod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.